Amikor Roger Engmering kapitány 1782-ben házat építetett egy szigeten, közel Ledőrkamp falujához, vállalkozását úgy tekintették, mint a különbség ne továbbját. Az illendőség úgy kívánta volna, hogy a maga fajta jó családból való úriember mutatós kis kastélyt építessen tág mezők közepén, a térséget lehetőleg bővízű patakok szabdalják, és jó legelők ékesítsék. Csak hogy Roger Engmering kapitánynak egyetlen nagy szerelme volt. A tenger. Így aztán a házát, vaskos ház volt, olyannak is kellett lennie, mert hiszen hogyan állhatta volna másként a széldühét ezen a sirályok látogatta kis földnyelven, úgy építette, hogy valahányszor dagály volt, elszakadt a szárazföldtől. Nem nősült meg. Első és igazi szerelme mindvégig a tenger maradt, és amikor meghalt, a házat és a szigetet egy távoli rokona örökölte. Ez a rokon, meg az utódai később nem sokra tartották a hagyatékot. A saját birtokaikból is leletöredezett egy darab, és az utódok egyre szegényebbek lettek. 1922-ben, amikor a tengerparti nyaralás kultusza végleg megszilárdult, és Devonshire meg Cornwall partjait nem találták már nagyon melegnek nyári tartózkodás céljára, Arthur Engmering egyszer csak ráébredt, hogy hatalmas és kényelmetlen györgykori háza eladhatatlan. Viszont nagyon jó árat kapott azért a sajátságos ingatlanért, amelyet egykor a tengerjáró Roger kapitány szerzett. A vaskos házat megtoldották, megszépítették. A szárazföld és a sziget között feltöltött műút épült. Gondos megfontolás után mindenfelé sétányokat, meghitzugokat terveztek és helyeztek el a szigeten. Volt rajta két teniszpálya is, napozó teraszok nyúltak egy kis öböl fölé, amelyet tutajok és ugródeszkák tarkítottak. Így kelt diadalmasan életre a Jolly Roger szálloda a Csempész-szigeten, Ledőrkámban. Júniustól szeptemberig aztán a Jolly Roger szálloda, nem számítva a rövid húsvéti idényt, pincétől a padlásig tömve volt vendégekkel. 1934-ben koktélbárral gyarapodott, továbbá nagyobb étteremmel és több fürdőszobával bővült. A szobaárak ennek megfelelően emelkedtek. Az emberek azt mondták. Volt már Ledőrkámban? Roppant kellemes szálloda van ott, egy olyan sziget félén épült. Nagyon kényelmes, és nem zavarják se kirándulók, se autóbuszok. A konyha is remek, érdemes odautazni. És az emberek odautaztak. A Jolly Roger szállodában egy igen jelentős, legalábbis saját értékelése szerint jelentős személyiség lakott. Hercule Poirot. Fehér vászonöltönyben pompázott, palamak alapját szemére húzta, bajusszát pompásan kipederte. Hátradőlt kényelmes nyugszékében, és a strandot szemlélte. A szállodától a strandig terasszorozat ereszkedett alá. A partot tutajok, gumi és vászoncsónakok, felfújható gumijátékok tarkították, továbbá egy hosszú trambolin és három deszkapihenő különböző távolságra a parttól. Némelyik fürdővendég a tengerben lubickolt, volt, aki elnyújtózva hevert a napon, meg aki gondosan kenegette magát napolajjal. Közvetlenül a part feletti teraszon ültek, akik nem fürödtek, hanem eszmecserét folytattak az időjárásról, az előttük kibontakozó látnivalókról, a reggeli újságok híreiről és más alkalmas témákról. Poirot balján egy hölgy foglalt helyet, akinek ajkáról halk egyhangúsággal, megállás nélkül folyt a szó, kötőtűi is csattogtak hozzá, mert szaporán kötött. Mögötte férje, Adelcy Gardiner hevert egy függőágyban, kalapja az orrán. Alkalomattán egy-egy rövid megjegyzést kockáztatott meg, ha kérték, hogy nyilatkozzék. Poirot jobbján Miss Brewster ült, szívós, kisportolt testűnő, őszülő hajjal, kellemes viharvert ábrázattal, és időnként nyers hangon közbeszólt. A két hölgy beszélgetése úgy hangzott, mint egy kutya vokál együttes műsora, amelyben a pomerániai szakadatlan ugatását olykor-olykor egy juhászkutya mély hangú, rövid vakkantása szakítja meg. Szóval, mondta Mrs. Gardiner, szóval mondom az uramnak, hogy a városnézés meg mi egyéb, az mind szép és jó, szeretek is mindent alaposan megnézni. De hát végre is mondom, Angliát már keresztül kasul bejártuk, és most már egyébre sem vágyom, mint hogy egy nyugodt kis zubban a tenger partján megpihenjek. Ezt mondtam, ugye, Adel? Hogy csak pihenni akarok. Azt mondtam, hogy szükségét érzem a pihenésnek. Úgy volt, Adel, nem?
Igen, édesem,
mormogta kalapja mögül Mr. Gardiner. Mrs. Gardiner folytatta a témát. Így aztán, amikor a dolgot megemlítettem Mr. Kelsónak a Cook irodában, ő állította össze az úti tervünket, és mindenben roppant készséges volt. Nem is tudom, mihez kezdtünk volna nélküle. Szóval, amikor ezt megemlítettem neki, Mr. Kelsó azt mondta, okosabbat nem is tehetnénk, mint hogy idejövünk. Nagyon festői hely, azt mondta, egészen az Isten háta mögött, és mégis nagyon kényelmes, amellett minden tekintetben exkluzív. No, persze az uram itt közbe kotyogott, és azt mondta, mi a helyzet a WC-vel? Mert akár hiszi, akár nem, Monsieur Poirot, az uram egyik húga egyszer olyan penzióban szállt meg, amelyről ugyancsak azt mondták, hogy nagyon exkluzív, meg hogy a lábvidék szívében van, de nem hinné el, hogy ott csak falusi árnyékszék volt. Természetes, hogy azóta az uramnak gyanús minden ilyen Isten háta mögötti hely. Ugye, Adel? No, persze. Hogy ne, édesem, mondta Mr. Gardiner. De Mr. Kelsó azonnal a legmesszebb menően megnyugtatott. A WC, mondta, a lehető legmodernebb, a konyha pedig kitűnő. És kijelenthetem, hogy ez így is van. És amit a legjobban szeretek benne az, hogy intim hely, ha érti, mire gondolok. Mivel a hely kicsi, mindannyian beszélünk egymással, és mindenki mindenkit ismer. Ha van az angoloknak valami hibájuk, az, hogy egy kicsit tartózkodóak, és ez a tartózkodás csak néhány évi ismerettség után enged, akkor aztán a szívélyesség mintaképei. Mr. Kelsó azt is mondta, hogy érdekes emberek járnak ide, és látom, hogy igaza van. Itt van ön, Monsieur Poirot, aztán Miss Danley. Ó, a csontom velejéig megborzongtam, amikor rájöttem, hogy maga kicsoda. Nem igaz, Adő? De igen, édesem. Háj, robbant bele a beszélgetésbe Miss Brewster. Milyen izgalmas, ugye, Monsieur Poirot? Hercule Poirot elhárító mozdulatot tett, de ez éppen csak udvarias gesztus volt. Mrs. Gardiner szóáradata tovább hömpölygött. Tudnélik, rengeteget hallottam már magáról, Monsieur Poirot, egy hölgytől, lány nevén Cornelia Robsonnak hívták. Az urammal Badenhofban voltunk májusban. Persze Cornelia mindent elmondott nekünk arról az egyiptomi históriáról, amikor Linnit Ridgway-t megölték. Azt is mondta Cornelia, hogy maga csodálatos volt, és én őrületesen szerettem volna megismerkedni magával. Ugye, Adel? Igen, édesem. Aztán itt van Miss Danley is. Egy egész csomó holmimat a Rosemont cégnél vásárolom. Na és hát Miss Danley maga a Rosemont, nem? Roppant eredetiek a ruhái. Micsoda ragyogó vonaluk van. Azt a ruhát, amit tegnap este viseltem, szintén nála vettem. Elragadó asszony minden tekintetben. Miss Brewster mögül Barrier nagy, aki kidüllett szemmel bámulta a fürdőzőket, most felhorkantott. Roppant előkelő megjelenésű. Mrs. Gardiner tovább csattogtatta a tűit. Egy dolgot azonban be kell vallanom, Monsieur Poirot. Szinte megrendülést éreztem, amikor magát itt találtam. Nem mintha nem lett volna őrült izgalmas, hogy itt találom, mert az volt, az uram is tanúrá. De hát egyszer csak eszembe jutott, hát ha, hogy is mondjam, csak hivatásszerűen van itt. Érti, hogy gondolom? Tudnilik, roppant érzékeny vagyok, ezt az uram is igazolhatja, és képtelen lennék elviselni, hogy valami bűnügybe keveredjem. Tudnilik, Mr. Gardiner a torkát köszörülte, és azt mondta. A feleségem ugyanis nagyon érzékeny, Monsieur Poirot. Hercule Poirot felemelte, majd leejtette a két kezét. Biztosíthatom arról, asszonyom, hogy ugyanaz a szándék hozott ide engem is, mint önöket. Hogy szórakozzam, hogy eltöltsem a szabadságomat. A szakmámra még csak nem is gondolok. Miss Brewster megint rövid és nyers vakkantást hallatott. Itt a Csempész-szigeten nem hevernek holttestek, igaz-e? Mondta Hercule Poirot, ez nem egészen így van. Lefelé mutatott. Csak tessék megnézni azokat ott, amint ott feküsznek sorban. Mik azok tulajdonképpen? Se nem nők, se nem férfiak. Nincs bennük semmi személyes. Egyszerűen csak testek. Némelyikük azért egészen csinos fruska, mondta Barrier nagy elismerően. Bár egy kicsit gírhesek. Igen, kiáltotta Poirot, de hol van itt az izgató, a titok? Én öreg vagyok, és még a régi iskolához tartozom. Amikor én fiatal voltam, az ember még a nők bokáját is alig látta. Milyen csábító volt, ha csak kivillant a habos alsó szoknya szegélye, és a gyengéd vonalú lábszár, a térd, a csipkés harisnya kötő. Ejnye, haszontalan, mondta reketten Barry őrnagy. Mennyivel értelmesebben öltözködünk ma, mondta Miss Brewster. No, persze, Monsieur Poirot, mondta Mrs. Gardiner, magam is azt hiszem, hogy a gyermekeink manapság sokkal természetesebb és egészségesebb életmódot folytatnak. Közösen kitombolják magukat, és hát... Itt Mrs. Gardiner egy kicsi elpirult, mert alapjában tiszta lélek volt. Nem is gondolnak vele sokat, ha érti, mire célzak. Tökéletesen, mondta Hercule Poirot. Nagyon sajnálatos. Sajnálatos? Sipította Mrs. Gardiner. Persze, hogy az. Semmi romantika, semmi titok. Manapság már minden szabványosítva van. Poirot a fekvő alakokra mutatott. Az egész látvány a párizsi hullaházra emlékeztet. De Monsieur Poirot! Mrs. Gardiner meg volt botránkozva. Deszkára dobott hús, akár csak a hentesnél. De Monsieur Poirot nem gondolja, hogy mégis túl az? Talán igen, mondta engedékenyen Poirot. Bár akkor is, folytatta Mrs. Gardiner, és változatlan energiával kötött, egy dologban egyetértek magával, azoknak a lányoknak, akik így kifekszenek a napra, szőrös lesz a karjuk és a lábuk. Hányszor mondta már Irénének, mármint a lányomnak, tudja, Monsieur Poirot, Iréne, mondtam neki, ha folyton így kifekszel a napra, csupa szőr leszel. A karod, a lábad, a melled, aztán majd jól nézel ki. Ezt mondtam neki, nem, Adel? De, igen, édesem, mondta Mr. Gardiner. Mindenki hallgatott. Valószínűleg elképzelték, milyen lesz Iréne, ha a jóslat valóra válik. Mrs. Gardiner összerakta a kötést, és azt mondta. Nem is tudom.
Tessék, édesem,
kérdezte Mr. Gardiner. Kikecmergett a függőágyból, magához vette Mrs. Gardiner kötését és könyvét. Miss Brewsterhöz fordult.
Nem tartana velünk, Miss Brewster? Innánk valamit.
Most nem. Köszönöm.
A Gardiner házaspár elindult a szálloda felé.
Az amerikai férjek csodálatosak, mondta Miss Brewster.
Mrs. Gardiner helyét Stephen Lane nagy tiszteletű úr foglalta el. Mr. Lane 51 néhány éves, magas, erőteljes férfi volt. Arca barnára sült, sötét szürke nyári öltönye pedig, amolyan vakációra szánt különlegesség, egy csöppet sem volt előkelő.
Pompás vidék, mondta lelkesen. Átmentem Ledercumból Herefordba, majd visszajöttem a sziklákon keresztül. Meleg van ma a gyalogláshoz, mondta Barrier nagy, aki sohasem gyalogolt.
Mindegy, testgyakorlásnak jó, mondta Miss Brewster. Én ma még nem is eveztem, semmi sem edzi jobban a hasizmokat, mint az evezés.
Hercule Poirot szeme némi bűnbánattal szegeződött testének domborodó közepetájára. Miss Brewster, aki követte pillantását, nagyon kedvesen azt mondta.
Megszabadulhatna a pocakjától hamarosan, Monsieur Poirot, ha minden nap evezne.
Merci, mademoiselle, gyűlölöm a vízi járműveket.
Úgy érti, hogy a kisebb fajtákat?
Bármekkorák.
Behunyta a szemét, és megborzongott.
A tenger mozgása az nem kellemes.
Az Isten áldja meg, hiszen a tenger ma olyan sima, mint egy halastó.
A tenger sohasem sima igazában,
felelte Poirot meggyőződéssel.
Mindig, mindig hullámzik.
Véleményem szerint, mondta Barrier nagy, a tengeri betegség 9/10 részét az idegek okozzák.
Lám, lám, mondta a pap halvány mosolyjal. Így beszél, aki jól bírja a tengert, ugye, őrnagy úr?
Csak egyszer lettem rosszul, és akkor is csak a csatornán keltem át. Jelszavam, nincs baj, ha nem gondolsz rá.
Igen, a tengeri betegség nagyon furcsa, elmélkedett Miss Brewster. Miért kapja meg az egyik ember, és a másik miért nem? Igazán méltánytalanság, amellett teljesen független az ember egészségi állapotától. Beteges emberek sokszor nagyon jól bírják a tengert.
Valaki azt mondta nekem egyszer, hogy az egész az ember hátgerincével van összefüggésben. Ez ugyanúgy van, mint ahogyan egyesek nem bírják a nagy magasságot. Magam sem állok ebben valami jól, de Mrs. Redfern még nálamnál is rosszabbul bírja. A minap, amikor Herefordba mentünk a sziklaösvényen, egészen elszédült, és csak úgy kapaszkodott belém. Elmesélte, hogy egyszer ugyanígy járt, amikor lefelé jött a milánói székesegyház tornyából, azon a külső csigalépcsőn. Felfelé menete nem érzett semmit, de amikor le kellett jönnie, egészen oda lett.
Akkor jobban teszi, ha nem ereszkedik le a pixiőből bevezető létrán, jegyezte meg Lane.
Magam is félek tőle, mondta Miss Brewster, és fintort vágott. Nagyon kitűnő szórakozás a fiataloknak, a Coven fiúknak és a Masterman gyerekeknek, azok fellemászkálnak rajta, és még élvezik is.
Itt jön Mrs. Redfern, mondta Lane. Úgy látszik, már megfürdött.
Voltak éppen Monsieur Poirot követője, jegyezte meg Miss Brewster, sohasem napfürdőzik. A fiatal Mrs. Redfern levette fürdősapkáját, és megrázta a haját. Hamvas szőke haja volt, és mint az ilyen hajú nőknek általában, egészen világos a bőre. A karja, lába, hófehér. Barrier nagy reketten nevetett.
Kicsit sületlennek látszik a többiek közt, nem?
Kriszti Redfern hosszú fürdőköpenyébe burkolózott, végigjött a parton, és a társaság felé tartott. Arca komolykás volt, csinos is a maga módján, keze, lába apró és kecses. Rájuk mosolygott, és melléjük ereszkedett, törülközőjét maga köré gyűrte.
Ki érdemelte Monsieur Poirot nagyra becsülését? Mondta Miss Brewster. Nem szereti a napozókat. Azt mondta, hogy a hentes kirakatára emlékeztetik.
Ó, bár napfürdőzhetnék én is, mondta Christine Redfern kis keserűséggel. Csak hogy én ám nem barnulok le, csupa hólyag leszek, akarom meg csupa szeplő.
Az is jobb, mintha szörnő rajta, mint Mrs. Gardiner Iréne lányán, mondta Miss Brewster.
Christine kérdő pillantására így folytatta.
Mrs. Gardiner óriási formában volt ma délelőtt, egy pillanatra meg nem állt. Ugye, Adol?
Igen, édesem.
Rövid szünetet tartott, aztán azt mondta.
Azért mégis sajnálom, Monsieur Poirot, hogy nem volt hajlandó a játékba belemenni.
Miért nem? Azt kellett volna mondania neki, hogy azért jött le, hogy itt kinyomozzon egy szokatlanul borzalmas gyilkosságot, és hogy a tettes, egy mániákus gyilkos minden kétséget kizáróan itt van a szálloda vendégei között.
Nagyon tartok tőle, hogy elhitte volna, felelte Hercule Poirot sóhajtva.
Feltétlenül, kuncogott Barrier nagy.
Nem, mondta Emily Brewster, azt hiszem még Mrs. Gardiner sem hitt volna egy olyan gyilkosságban, amelynek ez a háttere. Nem az ilyen fajta helyeken szoktak holtestekre bukkanni.
Hercule Poirot moccant egyet a székében.
Miért is ne? Mademoiselle kérdezte. Miért ne akadhatna itt a Csempész szigeten is olyas valami, amit maga holtestnek nevez?
Nem tudom, mondta Emily Brewster. Valahogy az az érzésem, hogy egyes helyeken az ilyesmi valószínűtlenebb, mint máshol. Ez nem az a hely... De abba hagyta a magyarázkodást, maga is nehéznek találta, hogy kifejtse, mire gondol.
Valóban romantikus, helyeselt Poirot. Békés is. A nap süt, a tenger kék. De azt az egyet elfelejti Miss Brewster, hogy a földön mindenütt burjánzik a gonosz, és gyilkosra is süt a nap.
A pap fészkelődött a székében. Előrehajolt. Mély kék szeme felvillant. Miss Brewster vállat vont.
Ez természetesen így van, de ennek ellenére ezt a hátteret valószínűtlennek tartja büntett elkövetéséhez.
Csak éppen valamire nem gondol, mademoiselle.
Talán az emberi természetre?
Arra? Igen. Minden körülmények között.
Csak hogy nem ezt akartam mondani. Arra akartam felhívni a figyelmét, hogy itt mindenki nyaral.
Emily Brewster kérdő arccal fordult Poirot felé. Ezt nem értem, mondta. Hercule Poirot jóságosan nézett rá vissza. Mutató ujja határozott bökéseivel réseket vágott a levegőbe.
Tegyük fel, hogy van egy ellensége. Ha a lakásán, a hivatalában, az utcán keresi fel, bien, arra valamilyen okot kell adnia. De itt a tengerparton minden különösebb ok nélkül összekerülhetnek. Mert ugyebár itt tartózkodik Ledőrkámban.
Miért? Parbleu, hiszen nyár van, augusztus, amikor az ember egyebütt nem is lehetne, nyaral. Semmi feltűnő sincs abban, hogy itt vagyunk, akár maga, vagy Mr. Lane, vagy Barrier nagy, vagy Mrs. Redfern és a férje. Mert ugyebár Angliában az a szokás, hogy augusztusban az emberek a tengerparton nyaralnak.
Hát,
mondta Miss Brewster elismerően, ez csak ugyan nagyon szellemes ötlet, de hogy számol el Gardnerékkel? Ők amerikaiak. Poirot mosolygott.
Még Mrs. Gardner is, amint elmondotta nekünk, a pihenés szükségét érzi, és miután keresztül kasul bejárta Angliát, kötelezőnek tartja, hogy 2 hetet a tengerparton is töltsön. Ha másért nem, csak hogy a turista törvényeket betartsa. Élvezi, ha megfigyelheti az embereket.
Maga is, nem? Mormogta Mrs. Redfern.
Madam, meg kell vallanom, én is.
Maga, mondta elgondolkozva Mrs. Redfern, sok mindent meglát.
A beszélgetésben szünet támadt. Stephen Lane a torkát köszörülte, aztán nem minden fontoskodás nélkül azt mondta.
Valami nagyon megragadott abban, amit az előbb mondott, Monsieur Poirot. Azt mondta, hogy a földön mindenütt burjánzik a gonosz, és gyilkosra is süt a nap. Úgy hangzott, mintha a Prédikátor könyvéből idézett volna.
Kis szünetet tartott, majd maga idézett.
Mert bizony az embernek fiai gonosszal telvék az ő szívükben, és botorság lakozik az ő szívükben, míg csak élnek.
Szemében szinte fanatikus fény gyulladt ki.
Boldog voltam, hogy ön is ezt mondta. Manapság már senki sem hisz a gonoszban. Ha egyáltalán foglalkoznak vele, pusztán a jó tagadásaként fogják fel. A gonoszot azok cselekszik, így szólnak az emberek, akik nem ismerik a jót, akik tanulatlanok, akik inkább szánalmat, mint szidást érdemelnek. De Monsieur Poirot, a gonosz él, a gonosz itt jár közöttünk. Úgy hiszek benne, mint Istenben. Él, és hatalmas, és földi útját rója.
Megakadt, szaporán lélegzett. Zsebkendőjével megtörülte a homlokát, és hirtelen bocsánat kérően nézett körül.
Elnézést kérek, kissé elragadtak a szavak.
Teljesen megértem, mondta Poirot csillapítóan.
Egy bizonyos határig egyet is értek önnel. A bűn a földön jár, és fel is ismerhető.
Barrier nagy harákolt.
Ha már erről esik szó, mondta, hát azok a fakírok Indiában!
Barrier nagy eléggé régóta tartózkodott a Jolly Rogerben ahhoz, hogy mindenki óvakodjék tőle, illetve attól a végzetes tulajdonságától, hogy kedvtelve mesél hosszadalmas indiai történeteket. Ezért Miss Brewster és Mrs. Redfern szinte egymás szavába vágtak.
A férje az, aki ott úszik, ugye, Mrs. Redfern? Milyen remek úszó!
Mrs. Redfern pedig ugyanebben a percben ezt mondta.
Nézzék csak, milyen édes kis csónak megy ott piros vitorlával! Mr. Bletté, nem?
A vörös vitorlás éppen akkor szelte át az öböl túlsó végét.
Fantasztikus ötlet, pöfögött Barrier nagy. Vörös vitorla!
A fakír történet veszélye azonban ezzel elhárult. Hercule Poirot elismerően nézett arra a fiatalemberre, aki éppen most ért partot. Patrick Redfern az emberi faj mintapéldánya volt. Karcsú, bronztestű, széles vállú és keskeny csípőjű. Valami olyan, szinte ragályos derűt és jókedvet árasztott, valami olyan természetes egyszerűséget, amely megkedveltette minden nővel és a legtöbb férfival. Amint ott állt a parton, lerázta magáról a vizet, és vidám kézlengetéssel üdvözölte a feleségét. Az asszony visszaintegetett, és oda kiáltott neki.
– Gyere ide, Pat! – Megyek!
Még egy darabot ment a part mentén, hogy felkapja a törülközőjét, amit ott hagyott. Ekkor történt, hogy a társaság mögött egy nő haladt el, aki a szálloda felül a strandnak tartott.
Bevonulása olyan volt, mint egy színpadi jelenet.
Sőt, magatartásán meglátszott, hogy a nő ennek tudatában van, anélkül azonban, hogy önhitnek látszott volna. Ez a nő egyszerűen megszokta, hogy valahányszor megjelenik, mindenkit lenyűgöz. Magas volt és karcsú. Egyszerű fehér fürdőruhát viselt, hátán mély kivágással, és félcsupasz testének minden íze gyönyörű, egyenletes bronzszínűre sült. Olyan tökéletes volt, mint egy szobor. Vörös bejátszó gesztenye színhaja dúsan omlott a vállára. Arcán az az alig észrevehető keménység látszott, amelyet az immár meghaladott 30 esztendő vés oda, de külseje egészében mégis rendkívül fiatalnak hatott. Fölényes, diadalmas életerőt árult el.
Arcának kínai merevségét még csak elmélyítette, hogy kék szeme is kissé ferdemetszésű volt. Jáspis zöld kínai kalapot viselt. Valami olyasmi árad belőle, ami a környezetében minden más asszonyt elhalványított és jelentéktelenné zsugorított. A férfiak pillantása pedig gombos tűre tűzte, akár egy lepkét. Hercule Poirot szeme is kitágult. Bajusza elismerően megrándult. Berrier nagy félig felemelkedett ültéből, és szeme szinte kocsányon lógott az izgalomtól. Poirot balján Stephen Lane, nagy tiszteletű úr, sziszegve szívta be a levegőt, és egész alakja megmerett.
Ez Arlene a Stuart, suttogta Berrier nagy rekedten. Vagyis az volt, mielőtt Marshall felesége lett. Láttam őt a Járjunk, keljünk című darabban, még mielőtt búcsút mondott a színpadnak. Érdemes megbámulni, mi?
Igen, elég csinos, mondta Christine Redfern lassan, tartózkodó hangon. De veszélyes jószágnak látszik. Monsieur Poirot, mondta váratlanul Emily Brewster, éppen az imént beszélt a gonoszról, és szerintem ez az asszony a gonosz megtestesülése. Keresztül, kasul, minden ízében romlott. Véletlenül elég sokat tudok róla.
Egyszer, kezdte Berrier nagy emlékező hangon, találkoztam egy nővel Simlában. Annak is vöröses haja volt. Egy fiatal tisztnek volt a felesége. Mindenkit az orránál fogva vezetett. A férfiak bolondultak utána. A nők persze legszívesebben kikaparták volna a szemét, hogy az hány otthon békéjét tette tönkre.
És Berrier nagy kuncogott.
A férj rendes fickó volt, még a felesége lábanyomát is imádta. Nem vett észre semmit, vagy legalábbis úgy tett.
Az ilyen nők fenyegetik, kezdte Stephen Lane halk, de a felindultságtól tüzes hangon, aztán mégsem fejezte be szavait. Arlene Stuart akkor ért a vízhez. Két fiatalember, szinte még gyerek, tüstént felugrott és lelkendezve indult feléje. Ő csak állt és mosolygott rájuk. Tekintete elsiklott felettük, arra felé, amerre Patrick Redfern járt a part mentén.
Olyan ez, gondolta Hercule Poirot, mintha iránytűt figyelnénk. Patrick Redfern eltér, lába irányt változtat. A tű nem tehet mást, csak a mágnesség törvényeinek engedelmeskedik, és északi irányba fordul. Patrick Redfernt is így viszi lába Arlene Stuart felé.
A nő a férfira mosolygott. Aztán lassan megindult a parton, Patrick Redfern pedig vele tartott. Egy szikla alatt megállapodott, leült, elnyújtózott. Redfern is letelepedett melléje a fövenyre. Christine Redfern hirtelen felállt, és bement a szállodába. Kínos csönd támadt. Aztán Emily Brewster szólalt meg. Borzasztó! Olyan derék kis asszony! Alig két éve házasak.
A vörös fruska, akiről beszéltem, mondta Berrier nagy, az a simlai, jó néhány igazán boldog házasságot tett tönkre. Rémes, nem?
Van egy